Isten tiszteletünket a 140-es ének éneklésével kezdjük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük liturgiai énekként.
Hozzád emelem, Uram, lelkem, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg utadaidon. Uram, ismertess meg velem, ösvényeidet taníts meg engem, vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy üdvözítő Istenem.
Thank you.
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindek egyszerre meglátják, így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljunk meg bűneinket. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de légy hozzám érgalmas, és téríts meg szeretettel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy várhatjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk, ébredt fel szívünkben szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked. Ő által, aki veled és Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig advent első vasárnapjára két Lukács 21. versétől a 25-től 36-ig olvasom. És ekkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban, az emberek megdermednek félelmektől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, és ekkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, hogy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot az is. Nézzétek meg a figafát és a fákat, mint amikor látjátok, hogy kihajtanak, már maguktól is tudják, hogy közel van a nyár. Így is, amikor látjátok, hogy mindezek következnek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz. az ég és a földön elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegességtől vagy megéletés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket ez a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátok törni mindazokra, akik a földön színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amit történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Most pedig magasztaljunk a Szent Háromság egyik az Istenét, mondjunk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Önnek és Önnek teremtőségben, az is Ön, az Ön egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki szolgálja a Szent Életből, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, halottakon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ült a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetlen Szent Háza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket a 369-es ének eléneklésével folytassuk. Testvéreim, hallgassátok meg advent első vasárnapjára kijelölt szentírásbeli igét, melyet megírva találunk Lukács evangélium a 4. részében, 13. verstől a 21. versig következőképpen. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Amen. Ez Isten igéje. Mostanában néhány panzióban megfordultam, és volt alkalmam televíziót nézni, és láttam a televízióban egy reklámot pár órán belül többször is. Nem tudom, hogy mit reklámozott egyébként, mert ezt nem voltam képes megjegyezni, de feltűnt a reklámnak a mondani valója, és elmondanám röviden, hogy miről szól ez a reklám. Növényi Norbert megpróbálja magát betuszkolni egy sportrepülőgépbe, és sehogyan sem sikerül neki, mert a válla szélesebb és a feje magasabban van, mint a sportrepülőgépnek a teteje. És a magyar sportrepülő világbajnok a nevét nem tudom, valamilyen Péter szétárja a kezét, és aztán elhangzik a kérdés, hogy biztos, hogy jó ötlet? És van ennek a reklámnak egy másik változata, amikor Növényi Norbert egy box ringnek a nézőterén ül, a boxingben pedig Talmácsi Gábor, a világbajnok motorsportversenyzőnk próbálja magát felpörgetni, próbál lendületet venni egy ketrec harcossal szemben. És aztán Talmácsi Gábornak az arcán már csak az ijegység, a félelem látszódik, aztán az látszódik, hogy a ketrec harcos neki rohan, és Növényi Norbert már csak a fejét fogja. És megint elhangzik a kérdés, hogy biztos, hogy jó ötlet. És itt az igéhez kapcsolódva én is kérdezem, biztos, hogy jó ötlet az ördögnek kísérteni Jézust? Hiszen Jézus a lélek erejével, isteni hatalommal volt jelen ebben a világban akkor. Bár testben volt jelen, kísérthető volt a test miatt, testi élete miatt, de isteni hatalommal volt jelen mégis. Biztos, hogy jó ötlet őt kísérteni? És hát nem is ért célt a kísértő vele szemben, hanem csak egy időre eltávozott tőle. Az ördög nem mesefigura. Annyira szeretjük mi lebagatelizálni ezt a valóságos tényt, hogy van az életünknek egy kísértője. És az emberek bizony mesefigurát csináltak belőle, és nagyon sokan úgy gondolkoznak a pokolról, a kározatról, hogy majd ott jó bulikat fognak csapni, és jól fogják magukat érezni a haverokkal, pedig hát a kározatnak a valósága sokkal félelmetesebb ennél. Amikor az ember a lelkiismeretének tüzében ég, szüntelenül, örökkön örökké. És az ördög azon munkálkodik, hogy az ember itt a földi életében nehogy Istenhez kerüljön, hanem ebbe a kározatba zuhanjon bele, nyíl egyenesen. Az ördögnek a természete szüntelenül csak pusztítást okoz. Ez fakad belőle. Tombol, őrjöng és pusztít. Az ördög, a diabolos, a diaboló, azt jelenti, hogy szétdobál, összekever, elhitet, embereket megtéveszt, embereket megvezet. És hát ez az ördög, aki szüntelenül csak pusztítani képes, kísértette Jézust. De hát Jézus az Isten lelke erejével munkálkodott akkor testben, itt a Földön. És most is az Isten lelke erejével tud munkálkodni a mi életünkben, itt a Földön. Akkor hát mi értelme volt ennek a kísértésnek, hogyha alapvetően nem tud az ördög Jézusnál célt érni, és nem tud győzni felette. Hiszen a Szentírás arról tesz tanúbizonyságot, hogy az ördög egyszer csak legyőzetik. És hogyha ez előre meg van írva, és hogyan itt a felolvasott igékben is tapasztalhattuk azt, hogy Jézus betölti az írásokat, Jézus életében megvalósultak a előre proféciákban megjövendő dolgok, és az is le van írva az írásban, hogy egyszer csak legyőzetik a gonosz, az ellenség, az ördög, a kísértő, akkor mi értelme van annak, hogy ő kísérti Jézust? És azt kell, hogy mondjam, nagyon is sok, ugyanis Jézust azért engedte bele ebbe a helyzetbe az Atya, hogy mi lássuk őt olyan megváltónak, akikre nekünk pontosan szükségünk van. Ugyanis nekünk az Atya nem olyan megoldást küldött, hogy a mennyből adok egy segélycsomagot, azt kibontjuk, kivesszük a használó utasítást, összeszereljük és megoldjuk vele az életünket, hanem a mennyből lejött maga Jézus, hogy a földi élet, a testi életnek a valóságát megtapasztalja napról napra. Megtapasztalja azt, milyen éhezni. Megtapasztalja azt, milyen vakon születni ebbe a világba. Megtapasztalja azt, milyen vaknak lenni. És hát Jézus megtapasztalta a szegénységet anyagilag is, lelkileg is. Hiszen a Szentírás beszámol arról, hogy amikor a templomadót be kellett fizetni, akkor Jézus Péterrel fogatott egy halat a tengerből, és a hal gyomrából vette ki azt a pénzt, amire szüksége volt ehhez. Neki nem volt erszénye. Ő úgy volt jelen ebben a világban, amit egyébként ő teremtett, hogy neki nem volt itt erszénye, amiben benne lehetett volna a készpénz, vagy a bankkártya, vagy bármi. És megtapasztalta a lelki szegénységet is, mert szüntelenül olyan tanítványokkal volt körülvéve, akik nem értették meg őt. És az evangéliumokban olvashatjuk, amikor feltört belőle a sóhaj, hogy meddig kell még elszenvednem titeket. Milyen jó lenne, ha az Atya már bevégezte volna, megvált a munkát teljesen, és a tanítványok sem lennének ennyire értetlenek, és nem így kellene őket lépésről lépésre vezetgetni, és újra bontogatni az ő értelmüket az Isten dolgaira. Meddig kell még szenvedni titeket? Nem értették őt az emberek. És nem értették meg őt a saját népe sem, akik közé jött. Megtapasztalta azt is, hogy milyen a lelki szegénység. Megtapasztalta azt is, milyen egy fogolynak lenni. Hiszen megkötözték, elhurcolták katonát, vallatták, kínozták, gyötörték. És megtapasztalta azt, hogy a mennyei magasság után milyen fogainak lenni ebben a testi életben. Ennek a testi életnek korlátai vannak. Újra és újra ennünk kell, mert a testünk éhes lesz. Újra és újra elfáradunk, ki kell pihennünk magunkat. Bizonyos szinten egy átvitt értelemben ez is egy rabság ahhoz a mennyei szabadsághoz képest, amit Jézus a mennyben az Atya mellett élhetett. Nekünk olyan megváltott küldött az Atya, aki mindezeket a helyzeteket, amik bennünket érnek, nagyon jól ismerte. Ugye az ENSZ csinálja ezt, vagy még sok más szervezet, hogy jön egy helikopter, berepül egy terület fölé, ott ledobja a segélycsomagot, az emberek kinyitják, mondjuk, hogyha az erősebbek tudják kinyitni, akkor pénzért árulják a gyengébbeknek. Hát Isten az ő egyszülött fiát közénk, ilyen a földi élet. És nekünk ilyen megváltónk van. Meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Jézus pontosan tudja azt, hogy mi nem tudunk hozzá hűségesek lenni. Nem tudunk mindent odaszánni neki, nem tudunk mindent kiadni a kezünkből, Valami mindig oda tapad a kezünkhöz, a szívünkhöz, amit nem adunk át az Istennek. Amikor katona voltam, és a gyakorlópályán gázalaszban kellett futni, és egy nagyon nagyhasú őrmester kiabált, nem nagyon hallottam a gázalasztól, de azért hallottam, hogy búzás, fusson már gyorsabban, és a gázalasznak a lencséje be volt párásodva, és rosszul voltam, és úgy éreztem, hogy bele fogok hányni a gázalaszba, de nem lehetett levenni, és csak szaladtam tovább. Közben azon gondolkoztam, hogy ez az ember vajon lebírná-e futni ezt a kört gázalaszban, akit kiabál mellettem, hogy búzás, fussál már gyorsabban. És aztán eltelt egy kis idő, megint jött a gyakorlat, megint ki kellett menni a gyakorlópályára, és egy hadnagy, egy sokkal magasabb rangban lévő katona, egy magasabb pozícióban lévő katona ment ki velünk a gyakorlópályára, 20 centi hó volt, és ez a hadnagy előttünk futott. Egy sorban futottunk, de ő volt legelől. És azt mondom, ez az ember tudja, mit jelent 20 centi hóban futni, mert velünk együtt fut. És ő vágja nekünk az utat. Na hát testvérek, Jézus ilyen megváltó, ilyen messiás, tudja, milyen az gázalaszban futni. Tudja, milyen az hóban futni. És teljesen más volt a hadnagy mögött futni, még röhögcséltünk is, még jól is éreztük magunkat, mert ő vágott nekünk utat. Mint akkor, amikor gázalaszban kellett futni, és az a nagyhasú ember, akiről el sem tudtam kézen, hogy lebírja futni ezt a kört, ő kiabált nekem, hogy fussál már gyorsabban. Jézus ismeri az ember helyzetét, és ismeri mindnyájunknak a helyzetét, a jelenlegi helyzetünket, ismeri a múltunkat, mindenféle helyzetet, amin átment az életünk, tudja, hogy mit szenvedtünk el, milyen terheket hordoztunk, tudja a szükségeinket, tudja azt, hogy hogyan tud bennünket megtartani, abból a helyzetből felemelni. A probléma az, hogy mi nem tudjuk, hogy az Isten hogyan cselekedni ezt meg velünk. Általában az Istennel szemben van egy várakozásunk, de az a várakozás emberileg az, hogy az Isten oldja meg azt a problémát, amit én most nehéznek érzek az életemben. Isten pedig az egész életemet komplexen látja. Nem azt az egy pillanatot, ami éppen terhel, vagy azt az egy körülményt, hanem az egész életem komplexen látja. És azt akarja, hogy az egész életemet kezébe vehesse, és átformálhasson, hogy megmentsen az Isten nélküli létezésemből. Tehát Jézus elszenvedte azokat a kísértéseket, amik az embert is terhelik, és én egy példát kerestem, egy nyilvánvaló kísértést, ami az ember életét egészen bizonyosan megterheli, akit ez érint. Ez pedig az alkoholizmus. Most ezt a példát vettem. És egy alkoholista embernek az életét mindazok végigkísérik, amiket ebben a felolvasott ige szakaszban olvashattunk. Elszegényedik, fogoljá lesz, vakká lesz, megkínzottá lesz. Most érdemes tisztázni azt, hogy hogyan? Fizikailag, anyagilag lesz szegény, vagy lelkileg? És hát azt kell mondjam, mind a kétféleképpen. Most nézzük meg egy alkoholista ember életét, akinek van munkahelye, de a munkatársai már nem mernek rábízni feladatot, mert nem lehet rá számítani. És van családja, de a családja már nem tud úgy mellé állni, hogy igen, ez egy családfő, vagy igen, ő az édesanyám, hanem terhet lát benne. És egyszer csak magára marad, elszegényedik. Lehet, hogy a munkahelyéről kirúgják, elszegényedik. És fogolyá lesz, mert már nem ő tartja kezében az életét, hanem az alkohol diktál neki. És azt kell tennie, amit az alkohol diktál neki. És hogyha az alkohol az diktálja neki, hogy pucéran rohangáljon a hóban az utcán, ilyet láttam, akkor ezt fogja tenni. És másnap hiába szégyelli magát, másnap megint inni fog. Fogoljá lesz. És megkínzottá lesz. Mert aztán kapja mindenkitől, a családjától is mindenkitől a vádlást, hogy te ilyen vagy, és olyan vagy, és így élsz, úgy élsz, és így bántasz minket, és úgy bántasz minket, és megloptál bennünket, és csak kárt okoztál nekünk, és ez az ember lelkében megkínzottá lesz. És az a Jézus, aki ismeri a mi kísértéseinket, ismeri ennek az alkoholista embernek a problémáját, ő mondja azt, hogy az Úr lelke van én rajtam. Mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. A probléma az, hogy ez az alkoholista ember, akit példaként idehoztam elénk, ő nem tudja, hogy Isten hogyan akarná az életét újjáformálni, hogyan akarná ezt a szabadságot megadni neki, hogy ne kelljen már az alkoholtól függenie, hogyan akarja kárpótolni őt, vigasztalni őt mindazért, amit elszenvedett, és kimaradt az életéből. Ez az ember nem tudja. Ezért végezheti Isten az ő lelke által ma az emberek között ezt a munkát, mert ma is felken embereket az ő lelkével, hogy hirdessék az örömhírt, a szabadulást, a vigasztalást. És hát elvonatkoztatva ettől az embertől mindenki gondolja át a maga életét. Mi az, amiben az Isten most meg tudna érkezni az ő lelke által? Mi ez a helyzet, amiben várjuk, vagy nem is várjuk őt? Vannak a szürke hétköznapok itt a világban, amikor sok mindent ugyanúgy csinálunk, ahogyan tennap csináltuk, meg tennap előtt, és vannak a szürke hétköznapok a mennyben, amikor semmit nem várunk az Istentől. Csak a szánkkal mondjuk, hogy ismerem az Istent. És az Isten meg szeretné az ő vigasztalását, a megmentő munkáját elvégezni az életünkben. Éppen ezért nem is mondhatjuk, hogy Isten nem tud a mi kísértéseinkről. Nagyon nehéz beszélgetésem volt a héten valakivel. Ő úgy gondolta, hogy amikor valami katasztrófa vagy még krízis helyzet kialakul, akkor az, annak a végeredménye mindig az, hogy az Isten a jó embereket elveszi innen a földről, a rosszakat meg itt hagyja. És mondtam neki, hogy de hát ez egy sztereotípia. Így gondolkozunk mi emberek. Úgy gondolkozunk, hogy a jók elmennek, a rosszak itt maradnak, azért szenvedünk itt a rosszak miatt, én jó ember, azért szenvedek a másik rossz miatt. A jót, akit szerettem, az meg elment, és hiányzik nekem, és sajnálom magamat. De valójában nem így működik a dolog. Bárki bármikor meghalhat. Jó, rossz, akármilyen ember, akármit cselekszik, bármikor. Ezért mondja Jézus, hogy a siloámi torony leomlásáról beszél, hogy ti is ugyanúgy fogtok elveszni, ha meg nem tértek. Ott leborult egy torony, ráborult emberekre, meghaltak, az már nem azért volt, mert az Isten most meg akarta őket büntetni, hanem mert itt élünk a Földön, ahova bejött a halál, a betegség, a nyomorúság, a szenvedés, és bármelyikünket bármilyen formában, bármikor elérhet. Ez a nehéz. Isten tudja a mi kísértéseinket. Sőt, Jób könyvében olvashatunk arról, hogy a mennyben megáll a sátán Isten előtt. És elkezdeni beszélgetni Jóbról. De nem a sátán kezdi a beszélgetést, hanem Isten. Isten mondja a sátánnak, láttad-e Jóbot, az én szolgámat? Kegyes ember. És a sátán elkezdi vádolni Jóbot, hogy nem olyan kegyes az, meg fog tagadni téged, csak tedd rá a kezedet, és kiadja Jóbot a sátánnak. Megkísértheted az életét. Elvesz tőle minden, csak az életét nem. Hát felmerül a kérdés, hogy az igazságos és szerető Isten hogyan munkálkodhat így az emberek életében? Hogyan nyúlhat így bele egy ember életébe? Hiszen Jobbnak meghaltak a gyermekei, elveszítette a vagyonát. Ezek külön-külön is akkora krízist jelentenek egy embernek, amiket nagyon nehéz kibírni és túllépni rajta. Gondoljuk csak bele, hogyha meghalna az összes gyermekünk, elveszítenénk teljes vagyonunkat. És az Isten azt mondta, hogy ezeket mind elvehetett tőle, csak az életét nem. Igazságos és szerető Isten. És én azt mondom, igen. Ugyanis Jobbnak ez volt a szüksége. Csak hát az ember nem tudja ezt megérteni az Isten lelke nélkül. Amiközben az Isten ezt végzi, ezt a munkát, közben az ő lelkével beszél azzal az emberrel. És amikor jön a veszteség, jön a nehéz, a lelki csőd, a testi csőd, egy fizikai baleset, bármi, ami az életünket megállítja, és toptáblát tesz az életünkbe, akkor azt a krízist ugyan az ember nagyon nehezen vészeli át, de az ember akkor lehet, hogy megnyitja a szívét Isten felé. Amikor az Isten meg akarja szólítani az embert. És ez nagyon fontos, hogy az ember elveszítse magabiztosságát, hogy az Isten nélkül is megy ez nekem. Nem régen történt görögszálláson egy motorbaleset. Két motor frontálisan ütközött, és én kimentem, megnéztem a helyszínen, mi történt, és hazamentem, és világos volt, hogy imádkoznom kell azért a családért, mert ebbe bele lehet keményedni egy ilyen helyzetbe, de meg is lehet nyitni a szívünket Isten felé. És bizony nagyon csúnya eredménye lett ennek a balesetnek, de azért imádkozok, hogy ez a család nyissa meg a szívét Isten felé. És lássa meg abban a helyzetben is Isten gondviselését. Ugye ez a motoron csak egy ember ült. És olyan jó, amikor az Isten meg tudja szólítani egy krízis helyzetben az embert. Mert akkor kész igazából az ember szíve. Én magam is, amikor elmentem egy férfi lelkigondozói hétre, oda mentem magabiztosan, oda érkeztem úgy, hogy letudom ezt a helyzetet, mert a családom ezt várja el tőlem. Oda mentem magabiztosan, és egyszer csak az Isten beleszólt az életembe. Nyitva volt a szívem az Isten előtt. És meg kellett értenem, hogy amit én eddig gondoltam, az hiába való. És ha így érem az életemet, az nem élet lesz. És az Isten az életet akarja kimunkálni bennünk. Nem azt, amit mi itten próbálunk csinálni. Idefele jövet a feleségemmel beszélgettünk az autóban, hogy elénk került út közben egy ember, hogy vajon ő kérdezi Istentől, hogy mi az élet értelme? Vagy csak számogatja a pénzt? Amit egyébként nem fog magával vinni. Vajon megértette, hogy miért van itt ezen a földön? Éli azt az életet, amit nagybetűs életnek lehet nevezni? Valami valósággá lehetett az életében abból, amit Jézus élt itt meg közöttünk, és Jézus befogadva élhetne meg, hogy szolgává lenni. Nehéz igazságok ezek. De hát az Isten ilyeneket szeretne belehelyezni mi szívünkbe. Tehát miközben Isten azon dolgozik, hogy megszólíthatóak legyünk, és ez nekünk sokszor fájdalmas, egy kiszolgáltatott állapotba kerülünk testileg vagy lelkileg, közben ő örömhírt szeretne velünk közölni. Az ő lelke által. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot, örömhírt hirdessek a szegényeknek. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben érezheti az ember azt, hogy szegény. És már nem azt várja, hogy nyerek a lottón és megoldódik a problémám. Egyébként maga az ember is ki tudja mutatni statisztikákkal, meg mindenféle kísérletekkel, hogy ezek az emberek, akik hirtelen ilyen helyzetbe kerültek, hirtelen nagy anyagi lehetőségbe kerültek, ezek az emberek tönkre mentek. De azért mégis vágyakozunk rá, mert mi emberek így gondolkozunk, az Isten meg ettől véd meg bennünket, és nem arra szegénység, nem azt a szegénységet akarja ő megoldani, hogy mindenre, ami csak elénk kerül ebben a világban, teljen. A szükségeinkre akar gondoskodni, és a lelki szegénységünket akarja megoldani. Örömhírt csak annak lehet hirdetni, aki várja. Amikor a mennyei szürke hétköznapok telnek az életünkben, amikor az Istentől semmit nem várunk, akkor lehet, hogy még a krízis helyzetekben is csak az Isten nélkül megyünk át. És hiába valóvá lesz az a szenvedés. A második világháborúban, miközben Európa lángokban állt, Amerikában a divat szerint öltöztek az asszonyok, a férfiak éppen a gazdasági fellendüléssel munkálkodtak, és alapvetően jól éltek, és amikor Roosevelt elnök elkezdett beszélni arról, hogy úgy tűnik, nem fogjuk tudni megspórolni a második világháborút, be kell lépnünk, akkor az emberek, az amerikai emberek elkezdtek tiltakozni ellene. Hogy mi közünk nekünk ahhoz? Hát Európa ott van, mi meg itt vagyunk, mi éljük ezt az életet, Európa majd megoldja maga problémáját. Csak aztán, amikor a japánok lebombázták Pearl Harbort, ez egy nehéz szó, akkor tudomásul kellett venni az amerikai embereknek is, hogy be kell lépnünk ebbe a konfliktusba. A saját bőrünkön fogjuk megtapasztalni azt, hogy ezt a konfliktust meg kell oldani. És amikor az amerikai anyák otthon látták a házukhoz közeledő fehér autót, aminek az oldalára rá volt írva, hogy US Army, lehet, hogy rossz a kiejtésem, de a lényeget értjük, akkor sejtették, hogy egy gyászjelentést fognak a kezükbe adni. Mert a fiúk egy európai fronton az életét adta azért, hogy ezt a konfliktust megoldják. Hát nem-e várták akkor ezek az emberek az örömhírt, hogy vége a háborúnak? Örömhírt csak annak lehet hirdetni, aki várja. És ahhoz egy olyan helyzetbe kell kerülni, hogy az ember szíve arra nyitott legyen. Várod-e, testvér, hogy Isten az életedbe belépjen, és örömhírt hirdessen neked? Várod-e az életed problémájára a megoldást, az új látást, a szabadságot, életed sebeinek bekötözését Istentől? Várod-e ezeket, várod-e Istent, így advent első vasárnapján, hogy megérkezzen a te életedbe? Nyitva van a szíved előtte. És hát várod-e az Úr kedves esztendejét? Erről még nem beszéltem, a 19. vers. Hirdessem az Úr kedves esztendejét, mondja Jézus. És én utána néztem a Szentírás, hogy mi akar ez lenni, és több utalás van benne, főleg Mózes könyveiben. Az elengedés éve ez a kedves esztendő. Ugyanis Mózes törvényébe belefoglaltatott az is, hogy ha egy zsidó ember valakinek a rabszolgájává lett, akkor azt 7 év szolgált után el kellett engedni a szolgaságból. Mindegy, hogy tartozott még neki, mindegy, hogy kárt okozott neki a 7 év alatt esetleg valamivel, de a 7. esztendő után el kellett engedni ezt az embert, hogy szabad legyen újra, és elkezdhesse élni azt az életet, amit ő a családjával megélhet. Illetve van egy 50. esztendő is, az elengedés éve, amikor Mózes törvénye szerint mindenféle adósságot, mindenféle zálogot el kellett engedni, és vissza kellett adni az embereknek a föld tulajdont, amit esetleg zálog, hogy mindenkinek egyforma esélye legyen egy új élet kezdetére. Ugye most, hogyha megnézzük a pénzügyi világot itt a földön, akkor azt látjuk, hogy amit ők felhalmoztak javakat, abba nagyon sokan mások bele rokkantak, családjukkal, minden fizikai és lelki erejükkel együtt, és csak úgy lehet országoknak a pénzügyi háztartását rendbehozni, hogyha ezek a pénzemberek, ezek a pénzvilágnak a vezetői elengednek adósságokat. Hát Isten már mikor megmondta, hogy ez csak így fog működni? Minden 50. évben el kell engedni az adósságot. És megdöbbentő volt számomra, amikor rádióban hallottam, hogy a Föld 98. leggazdagabb embere 90-valahány milliárd dollárra rendelkezik. És miközben arról beszélgetnek, hogy Görögországot nem tudom hány milliárd euróval akarják megsegíteni, hogy rendbe jöjjön, akkor egyetlen embernek több pénze van ebben a világban, mint amennyi pénzzel egy országnak az államháztartását rendbe lehet hozni. Most hát Isten igéje nem engedi ezt. Isten az ő népének nem engedi ezt a fajta életet. És hát nekem ezekről a isteni rendelkezésekről az jutott eszembe, hogy szabadon engedés és kárpótlás. A mi életünkben is Isten akarja hirdetni a kedves esztendőt. Egyébként ez az Új Szövetségből felolvasott igeszakasz, az Új Szövetség görög nyelvű fordítása, amit lefordítottak magyarra, és én azt olvastam fel. De az Új Szövetségben, a héber szövegben az Úr kegyelmének esztendeje így hangzik. Isten kegyelmet akar hirdetni a mi életünkbe. Hogy adom az én kegyelmemet, hogy engedd el az adósságát a melletted élő embernek. Lehet ez akár anyagi is, de főleg azt a tartozást engedjük el, ami miatt vádoljuk a másik embert. Legyen kedves ez az időszak. Az, hogy én beléptem az életetekbe, megszólítottalak titeket, legyen kedves időszak az életetekben. Ne tartozzatok egymásnak semmivel. Engedjétek el azt a 300 dénárt, ahogy a példázatban mondja Jézus, hiszen nektek sokkal több bocsátatott meg. Testvérek, várjuk-e Istent az életünkbe, hogy rendet tehessen benne? Így advent első vasárnapja. És hát Jézus, amikor beszél erről, akkor írások teljesednek be. És amikor személyessé lesz az ige, olvasom az igét, és személyessé lesz az a számomra, az azt jelenti, hogy Isten az én életemben azt akarja valósággá tenni. És olyan sokszor elhangzik itt a színpadon, szószéken, olyan dolog, ami életbevágóan fontos az életünkre nézve. És ott lenne a nézőtéren, meg ülünk fapofával, és aztán hazamegyünk, és miközben szürcsüljük a húslevest, a tévének a hangja, vagy megy a fülünkbe, egyszer csak kihullik a szívünkből az egész. És én szeretném megadni a testvéreknek most a lehetőséget, majd a záró oltári imádság előtt fogok egy kicsit várni, hogy aki szeretne Istenhez szólni imádságban, az jöjjön ki, és szólítsa meg Istent. Hogy Isten szóljon bele az életébe, ha ilyen vágy van az ő szívében. Legyen az Úr kegyelmes esztendeje, ez az időszak, ez az adventi időszak. Várakozzunk Isten eljövetelére, Jézus eljövetelére úgy adventben, hogy hadd szólhasson bele az életünkbe. Hadd tehesse rá a fájó pontunkra a kezét, hadd kezdje el gyógyítani a mi sebeinket. És ez a imádság, amikor kijön valaki esetleg ide, ez nem egy hókusz-pókusz, vagy valami misztikus dolog, nem is egy kellemes élménynek a keresése, hanem az Isten indítása egy imádságra, és ennek elmondása. Legyen így. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldalak, mert Te személyesen megtapasztaltad azt, hogy milyen egy embernek az élete sok nyomorúság, kísértés között. Megtapasztaltad azt, hogy milyen véges életet élni, mikor semmi sem tart örökké, mindenféle próbálkozásunk és elért eredményünk elmúlik. És te ebbe jöttél el megoldást hozni a mi számunkra. Kérlek, beszélj velünk, használd fel az életünk körülményeit, alkalmait, használd fel a közösséget, amikor közösen tudunk elcsendesedni, vagy elbeszélgetni a te igédről. Használd fel a szolgálatunkat, amit neked próbálunk végezni. Kérlek, segíts úgy látnunk az életünket, ahogy valóságosan te látod azt. Ne legyünk semmiféle olyan csapdában, amit a kísértő végezel az életünkben. Ne engedd, hogy vakok legyünk a helyzetünkre. Ne engedd, hogy belekeseredjünk a szegénységünkbe. Hadd várhatnánk tőled új látást, felüdülést, szabadulást és sebeink bekötözését. Amen. Hirdetem a testvéreknek, következő vasárnap 10 órakor Isten tiszteletünket megtartjuk, úrvacsorás Isten tisztelet lesz. Hirdetem, hogy az adventi csendes napunk december 17-én fog kezdődni 10 órakor. Délelőtt Marik Péter Károly, Luszfalvi lelkész fog szolgálni közöttünk, délután pedig Kovács László, nyíregyházi igazgató lelkész, a nyíregyházi nagygyülekezetnek az igazgató lelkésze fog szolgálni közöttünk. Kérem a testvéreket, hogy készüljünk erre az alkalomra lélekben, illetve az asszonyok még ezen felül süteménnyel, és hát az alkalomra való készülésnek a részleteit meg kell, hogy beszéljük majd. Majd én fogok ebben keresni néhány testvért. Jelen pillanatban Misi bácsi egy Katalin napi bállal van elfoglalva, meg az ezzel járó hercehurcával. Éppen ezért most én helyettesítettem őt. Neki ezen hivatalból meg kellett jelennie, mert érinti egy gyülekezetet ez az alkalom, de biztosan majd beszámol róla, hogy lelkiekben mit adott neki ez az alkalom. És hát megkért engem, hogy hirdessem Granville Pillárnak a menyegzőjét, vagy esküvőjét, ami szombaton lesz, tehát 3-án, 15 órakor? 15 órakor, igaz?
Igen.
15 órakor, viszont előtte lévő nap pénteken, 16 órakor próbálni szeretnének a fiatalok, tehát egy énekpróba lenne. Tehát pénteken 16 órakor egy énekpróba lenne a 35 év alatti fiataloknak, Jézus az élet című dicséret. De hogyha nem ez az ének, akkor ne essünk kétségbe. Elképzelhető, hogy én magamban átköltöttem a éneknek a címét, de én úgy emlékszek, hogy Jézus az élet, hogy ez az ének lesz. De hát kérem a fiatalokat, hogy pénteken 16 órakor jöjjenek erre az énekpróbára, és majd Grenville-éket szeretnénk ezzel az énekkel köszönteni. Egyébként a mennyegzővel kapcsolatos szolgálatokat a metodista gyülekezetnek a asszonyai próbálják meg ellátni, de nyilván szükség lesz arra, hogy házigazdák segítsék az ő munkájukat. Szeretném még felhívni a testvérek figyelmét az imádságlistára. Mindenki, aki kérte erre a listára való felkerülést, valamilyen helyzetben van, valamilyen krízisben, ahol érzi azt, hogy szüksége van az Istenre, szüksége van arra, hogy Isten beleszóljon az ő életébe, és vár Istentől valamit. Isten tiszteletünket folytassuk a 324-es ének első verszakának eléneklésével.
Drága mennyi atyám, olyan hálás a szívem, hogy ilyen gyülekezetbe tartozhatok, és ilyen hívő testvérekkel van, vagyok körbevéve. Olyan hálás a szívem azért is, Uram, hogy ma tudtam neked szolgálni teljes szívemből, és teljes odaadásról. És adj erőt Misi bácsiéknek ezen a Katalin napi bálon, és úgy a vezetőknek is, mint azoknak, akik ott vannak, Uram. Olyan hálás a szívem azért is, Uram, hogy István testvér is el tudta mondani az igét. Jó és értető. Köszönöm, Uram, hogy vagy nekünk, és vagy nekünk. Mindörökké. Ámen.
Végezetül Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a megkezdett éneknünkön.